Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Időre kiderül, hogy az Annó Budapest hallgatói azok a sporttal meglehetősen jó viszonyt ápolnak. Nagyon sok olyan sporttal foglalkoztunk már itt az Annóban, amikor a hallgatók elmesélték, hogy hogyan és miként lettek úszók, hogyan és miként lettek atléták, hogyan és miként lettek biciklisek. És azon gondolkodtunk, összejött a műsorbizottsága hét elején, hogy megpróbáljuk megkeresni azokat a példaképeket, olyan nagyon azért nem kell messzire menni, akik olyan hatást gyakoroltak ránk fiatalkorunkban, hogy elkezdtünk sportolni. Én egy kicsivel speciálisabb, más helyzetben vagyok, mert hogy így kerestem az emlékeim között, hogy milyen sportot akartam űzni, ugye könnyű búvár voltam, de ott igazából nem voltak példaképek. Nagyon érdekelt a sakk, és szerintem nagy hatást gyakorolt rám. 1972-ben a sakkvilágbajnokság Spassky és Fischernek a játszmája, ezt nem is értem egyébként. Rementem most, ez 1972-ben volt, az önök alázatos narrátora, a kis Punksnodded Miklós, 1972-ben 7 éves volt. Hogy miért volt fontos, meg miért ragadt meg a fejemben ez a sakkvilágbajnokság, ezt erre nyilván majd magyarázat meg pszichológus kelleni fog. De hogy, és aztán hát a futás az mindegy, nincs jelentősége, tehát igazából nem voltak, imádtam a Balcó könyvet, tehát azt nem emlékszem rá, hogy kiolvastam. Nem lettem tőle öttusázó, meg sportoló sem, de valamiért nagyon szerettem. És arra gondoltunk itt, hogy esetleg beszéljünk önökkel veletek az elkövetkezendő 2 órában arról, hogy kinek a kedvéért, hát nem is a kedvéért, hanem a nagyságáért kezdett el sportolni. És akkor itt persze előkerül Papp László, előkerülhetnek a focistáink, Puskásicsitől kezdve bárki. Úgyhogy arra biztatlak önöket, benneteket, hogy a 2406953, vagy a 2407953-as számon találjátok meg bennünket, és egy kicsit beszéljünk a sporthorról, sporthoz való viszonyotokról, illetve írhatok nekem a 0303030953-as Viber számon. Majd elmondom, hogy mit írt Pálinkás volna az ajánlóba, de most itt van már velünk Turák Péter, a Klubrádió munkatársa, és azért vagyok ilyen, azért kapkodunk, mert hogy egy versenyen éppen bíróskodsz, és kijöttél a kedvünkért. Hello, Péter!
Szia, igen, itt vagyok a BC-ben. Mert hogy egyébként nagyon nagy lenne a hangzavar, ez egy karate versenyén, hát már elég régóta karatézok.
28 éve.
Bíró vagyok.
Igen, most így ránéztem, tehát hogy el ne roncsam, tehát az AI alapú, mesterséges intelligencia alapú dolog azt írja Turák Péterről, hát azt nem mérje elsősorban, hogy a Klubrádiónak a munkatársa, de hogy mindenféle nemzetközi bírói testületnek a tagja, 28 éve karatézik, és hát ez így van. És akkor azt gondoltam, hogy akkor egy kicsit beszélgessünk arról, hogy voltak-e olyan példaképek a magyar karatéban, akik miatt ezt a sportot elkezdted űzni?
Hát a 28 év az egy kicsit szerény, mert ennél jóval több.
Oh.
És akkoriban még a karate akkoriban jött be Magyarországra, vagy hát nem sokkal korábban, mint hogy én elkezdtem, körülbelül hetedikesként, tehát ilyen 13 évesen. Úgyhogy példaképek akkor még nem voltak, már sem tudtuk, hogy mi ez az egész, de egy ilyen nagy felfutása volt, meg divatja volt, és akkor én is kipróbáltam. De nekem apukám volt az, aki megszeretette velem a versenyzést, és tök jó, hogy beszéltél itt Balcóról, meg az öttusázókról, mert hogy apukám Turák József, ő már meghalt, de hogy ezúton feleleveníteném egy kicsit, ha
De jó, ezt nem is tudtam, figyelek.
Nem ezt az alkalmat, mert hogy ő gyakorlatilag majdnem olimpiai bajnok volt, csak azért nem lett olimpiai bajnok, mert hogy nem vitték ki az olimpiára.
Melyik olimpiára nem vitték ki?
Ez azt hiszem az 52-es volt, uh-huh. és pont a napokban jött föl ez az emlék, úgyhogy azért is örültem a hívásodnak, mert a napokban olvastam az MTI-ben, hogy egy magyar lett a világ legidősebb olimpiai bajnoka, Benedek Gábor.
Igen.
Mert hogy a legidősebb az elhunyt, és ő volt a második helyen, és most ő a legidősebb. És hát ezen az olimpián volt egy magyar csapat, amelyik olimpiai bajnok lett, a Benedek Gábor. A Benedek meg a Szondi, ők voltak a két nagy név, és kb. Egy harmadik embert kellett melléjük csatolni, és apukám volt az egyik esélyes erre. Sőt, meg is nyerte a válogató, tehát kvázi neki kellett volna menni az olimpiára. Tehát akkor legalábbis a családi legendárium így tartja, hogy úgymond politikai okokból őt nem vitték ki, nem mintha valami baj lett volna vele, de hogy a riválisának talán valamiféle párt főtitkár, vagy nem tudom micsoda.
Volt hátszele?
Az édesanyja, igen, úgyhogy apukám lett a tartalék, és a másikat vitték ki, majd végül a tartalékot egyáltalán nem vitték ki, mert hogy valamiféle elvtársak utaztak helyette, úgyhogy apukám itthonról nézte, hogy olimpiai bajnok lesz a csapat, és lehet, hogy az egész élete máshogy alakult volna, hogyha ez nem így történik. Úgyhogy
mekkora traumát okozott ez neki?
Van. Igen?
Mekkora traumát okozott ez neki?
Nem tudom, őszintén szólva, hát ugye ez még az 52-ben volt, mint mondtam, én pedig 69-ben születtem, szóval és mire milyenekről tudtunk beszélni, addig már eltelt gyakorlatilag egy 20-30 év. Minden esetre ő azt mondta rólam, hogy balkezes vagy fiam, jó a ritmusérzéked, legyél vívó, mert hogy neki az öttusában a vívás ment a legjobban, és nem csak öttusa magyar bajnok volt, mert hogy az is volt, hanem vívó magyar bajnok volt már bajtőrben, hogy az öttusázók is az egyik száma vívás, és néha olyan jól megy nekik, hogy megverik az igazi vívókat.
Igen.
Apukám is ezt csinálta. Aztán a szüleim elváltak, és talán ezért nem lettem vívó, hanem így saját kútfőből elmentem karatézni. Arra apukám azt mondta, hogy jóválta a fejét, a fiamat majd jól lerúgják a vesédet. Nem rúgták le, de mondjuk a orrom az már eltört egy párszor, meg a kezem, meg a bordám, meg voltak különböző tércalag és a hilletműtéteim, szóval volt mindenféle, de azért csak itt ragadtam, úgyhogy még most is itt vagyok. De egyébként apukámmal nagyon sokat sportoltam, kipocizni, néztük a tévét, mindenféle sportággal tök jó volt vele együtt nézni, ahogy ő így kommentálta, az így megszerettette velem, és hát talán ezért is lettem sportújságíró később, mert tényleg annyit néztük a tévét, a különböző sportközvetítéseket, hogy ez abszolút neki köszönhetem. Egyébként vívtunk is otthon a lakásban, ilyen műanyagkarddal, és nem tudom, hogy le magyar bajnok, mert rendszeresen én győztem otthon legalábbis.
Bocsánat. Szóval inkább lettél volna sportújságíró, mint sportról, illetve a sportolásból érkeztél a sportújságírásba?
Hát tehát apukám úgy egyetemesen megszerettette velem a sportnak minden válfaját, azt is, hogy tehát az összes sportot tulajdonképpen én így, tehát nagyon sokat kipróbáltam, hanem is igazolt sportolóként, de tényleg mindenféle labdajátékot, meg nem tudom, szóval én mozgékony srác voltam, és nagyon sokat sportoltam, tehát a sportolást is megszerettette velem, meg a sportnak a nézését.
De hogy igazából, tehát az volt a feladat, hogy mindig csak menni, mozogni, tehát, hogy bringázni, futni, focizni, vívni, bármit csinálni, csak hogy ne test legyen a kis turák.
Igen. Tehát tényleg én mindent csináltam, meg ilyen fáradhatatlan voltam. Tehát emlékszem, hogy volt olyan nyaralás, egyébként én viszonylag sportos család, pont nem az apai, hanem az anyai rét is.
Igen.
Sportos voltam a testnevelő tanárokkal, és akkor én reggeltől estig ott a nyaraláson, hol kosaraztam velük, hol teniszeztem velük, hol úszni tanítottak, és ebben én képtelen voltam belefáradni.
Azon gondolkodom, hogy most már azért vannak a karatéban olyan személyiségek, akik példaként vagy példaképként vagy idolként működhetnének, tehát akik miatt az ember elkezdi ezt a sportot űzni.
Igen, a gyerekek között mindenképpen, akiket egyébként, ugye, akik most nagy nevek, azokat én kb. Még gyerekként ismertem meg, már úgy érte, hogy ők voltak gyerekek, és ahogy én íráskodtam, mert 2000 óta vagyok nemzetközi bíró, tehát így láttam egy-két generáció felnővését, például az olimpián egyszer volt a karate Tokióban egy pár éve, és ott a Háspataki Gábor harmadik lett, bronzérmes lett. Ő azt hiszem, hogy a mostani fiatalkaratésoknak egy idol, ahogy te mondtad, de hát én a Gáborra emlékszem, amikor még ilyen 11-12 éves kisrác volt, és látszott, hogy ügyes, meg lehet belőle valami, de sok mindenki látszik el, hát belőle viszont lett is egy karatés mértékkel. Nagyobb eredmény nehéz elérni, mint egy olimpiai érem.
Ahogy jöttem befelé a rádióba, ugye itt van a Tütütangó a földszinten, és az üzletvezetője, hát az ilyen régi punk figura, még az Árdékó nevű zenekarban talán játszottunk együtt, és akkor egy kicsit így beszélgettünk a sportról, mert közben ugye Csepelerdő sor Puli Sétány Zoli bukkant fel, és hozott nekünk mézet, meg egy koszorút, amit így elhelyeztünk most a stúdióban, ilyen világítós adventi koszorú. És azt mondta, hogy hát beszéltünk a sportról, hát mondtam, hogy éppen ma futottam 30 kilométert, ő mondta, hogy hát ő világéletében küzdő sportozott, ökölvívó volt, mert azt mondta neki az apja, hogy fiam, tanulj meg boxolni, mert akkor nem kell futnod. De hogy mostanában, ez egy érdekes felfogás, de majd magunkévá tesszük, és mondta, hogy ő is nagyon sokat fut, és aztán azon gondolkodtam, hogy te el tudod képzelni az életedet sport nélkül?
Nehezen.
Ugye?
Vagy hát mondjuk azt, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy viszonylag jól tartom magam, és ez biztos vagyok benne, mert 100, akárhány százalék, hogy ez a sportnak is köszönhető. Lehet, hogy másnak is, de hogy a sportnak biztosan szerepe van ebben, az elvitathatatlan.
És egyébként milyen karate bajnokságon bíróskodsz? Most ez hol van? Aminek a WC-ből bejelentkeztél?
Igen, Jezolóban vagyok, ez egy ifjúsági világkupa, és hihetetlenül népszerű különben a karate a fiatalok között. Itt azt hiszem 3400 versenyző van. Oh. Különböző korosztályokban, meg kategóriákban, de hogy ez a negyedik nap, úgyhogy nagyon fáradtak vagyunk, mert körülbelül 12 óra bíráskodás volt csütörtök óta minden nap, és
az
most már azért lassan közeledünk a végéhez.
De meddig tart? Tehát most már eredményhirdetés lesz lassan?
Hát itt minden nap vannak, mert különböző korosztályok, tehát hogy a 18-20 évesek voltak csütörtökön, a 16-17 évesek pénteken, a 14-15 évesek voltak tegnap, és ma vannak a 12-13 éves fiatalok, gyerekek, és az ő küzdelmeik szerintem olyan 6-kor lassan befejeződnek, úgyhogy ez a mai nap ez meglehetősen rövidre sikeredik, mert hogy az elmúlt napokban olyan 10 óra körül mentünk csak haza.
Ha most a karatét leválasztjuk, akkor mennyire látod azt, hogy az ifjúság így szeret, meg fontos számára a sport, meg hogy vannak olyan sportolók, akik miatt érdemes elkezdeni sportolni?
Hát én azt gondolom, hogy manapság már sokkal több minden van a fiatalok előtt, amit lehet csinálni, és így a sport.
Sosorban nem a sport, mi?
Meg kell küzdeni a gyerekekért. De ettől függetlenül én azért azt gondolom, hogy a szülők is úgy vannak vele, hogy azért valamit sportoljon a gyerek.
Mindenféleképp, igen. Igen, én is ezzel egyetértek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Turák Péter, a Klubrádió műsorvezetője, karate bíró volt az elmúlt néhány percben a vendégünk. További jó munkát kívánok, viszonthallásra, szervusz Péter.
Köszönöm.
Örülök, hogy hallottalak, viszonthallásra. És fontos dolgokról beszéltünk, mert ezt például én sem tudtam Péterről, hogy az édesapja ilyen sportoló volt. 24-06-953, tehát a 24-07-953 a telefonszámunk, Viberen 06-30-30-30-953. Ugye kapkodtunk, hogy mert sikerült elérni Turákot, de nem volt biztos, és ezért igyekeztünk ezt gyorsan lezavarni, és emiatt aztán nem olvastam föl, hogy mit írt most Juan az Annó Budapest Facebook oldalára, amivel kedvet próbált csinálni ehhez a mai műsorhoz. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, ezért december 7-én az Annó Budapest a sportvilágába időzik. A sportolók hatása az egyéni életutakra gyakran messze túlmutat a versenypályák és a stadionok világán. Egy-egy kiemelkedő teljesítmény, egy emlékezetes győzelem, vagy akár egy sportoló kitartása a nehézségek ellenére képes arra, hogy a gyerekek és a felnőttek ezrét indítsa el azon az úton, amelyen ők maguk is kipróbálhatják a képességeiket. Zárója kezdődik, tehát most egy kicsit megszakítom Juan szövegét. Biztos vagyok abban, hogy most parcsparolt a tájfutó élete, sikerei, díjai, hogy nőként elsőként ő futott el, azt hiszem, 4 órán belül a maratont, tehát azok biztos, hogy nagyon sok gyereket a 70-es években a sport felé tereltek, zárójelbe zárva. Visszatérve Juanhoz, szóval, hogy nehézségek ellenére képes arra, hogy gyerekek és felnőttek ezrét indítsa el azon az úton, amelyen ők maguk is kipróbálhatják képességeiket. A televízió képernyőn látott hős gyakran válik olyan példaképpé, aki nem csak a sportág iránti vonzalmat kelti fel, hanem az egészséges életmód, a kitartás és az önfegyelem értékeit is közvetíti. A magyar sportélet az elmúlt évtizedekben számos olyan személyiséget adott a világnak, akik generációkat inspiráltak. Az 50-es években Puskás Ferenc neve messze túlmutatott a labdarúgáson, ugye ez érdekes volt, a Dobszerdában Várdi Júli vendége egy német származású ember volt, aki a három holót működteti, és ő is arról beszélt, hogy a családja az focista család volt, tehát Magyarországhoz való viszony a kapcsolata az köszönhető a sportnak, visszatérve. Tehát az 50-es években Puskás Ferenc neve olyan messze túlmutatott a labdarúgáson, az aranycsapat tagjaként olyan teljesítményt nyújtott, amely országos büszkeséggé vált és számtalan gyereket csábított ki az utcai focipályákra. A 60-as, 70-es években Balczó András öttusában mutatott kiválóság, vagy Pap László, aki profi ökölvívóként is megállt a helyét, újabb és újabb fiatalokat vonzott a sportágakhoz. A 80-as évek úszó ikonjai, Darnyi, köztük Darnyi Tamás, aki 4 olimpiai aranyéremmel az úszósport valódi nagykövetévé vált, szintén meghatározó figurák lettek azok számára, akik az úszás világába szerettek volna bekapcsolódni. De említhetjük Gyarmati Andreát, Keleti Ágnest, Egerszegi Krisztinát, Vihman Tamást mindenféleképp említsük, és sok más kiválóságot is. Önök kiket emelnének ki, kik voltak leginkább inspiráló hatással, sok, akiknek nyomán belevágtak valamilyen sportágba, mondják el Pankszoded Miklósnak. Vasárnap délután 24.06.953, 24.07.953, Viberen 06.30.30.30.953. Sportoljunk. Halló, jó napot kívánok!
Halló, szervusz, Tóth Gábor!
Hello, Gábor!
Már megint hozzá tudok szólni, viszont annyiban egy kicsit handicappel indulok, hogy nekünk, amíg én el nem kezdtem sportolni, nem volt tévénk.
Aha.
És nem nagyon tudtam példaképet szerezni sehonnan. Tehát, mert hogyha lett is volna, hogy az esti mesét nézem, vagy a nem tudom micsodát, tehát azért a mi korosztályunk, ha mondhatom így, itt a hírek hiány voltak ilyen szempontból. Mert a aranycsapat az el volt hallgatva elég erősen, meg a Puskás is el volt hallgatva.
Hány éves korodban döntöttél arról, hogy sportolni fogsz, vagy döntött bárki, vagy közé tette a sport felé?
Nem, ez úgy volt, hogy eljött egy harmadikos voltam, 10 éves, vagy 11, valahogy így lehet.
Melyik évben voltál harmadikos? Melyik évben voltál harmadikos?
Hát várj, 64-ben születtem, 72-73, valahogy így. Uh-huh. És átjött egy barátom, Korányi Zsoltnak hívták, arra emlékszem, és mondta, hogy ő elkezdett atlétizálni a MTKVM, mert az MTK Vörös Meteor volt még, és itt a Hungári, nem a Hungári, Csömöri úton volt még a telepük, és szerintem a nem tudom milyen Bódi Ildikó, vagy az a vívó, nem tudom, Bódi Ildikó szerintem.
Nyugodjál meg, a hallgatók mindjárt meg fogják mondani.
Igen, oké. Szerintem ő volt még az, akit úgy például, mert tudtok, hogy ő is MTK VMS, és amiatt ugye az ember nagyon büszke volt. Most arra emlékszem, hogy lementünk először az edzésre, nem kísért el édesapám, édesanyám, mert busszal el tudtunk oda menni, és akkor Vilmos bácsira emlékszem, és azt mondta, hogy fussunk 5 kört a focipálya körül. És ránéztünk a focipályára, és azt mondta, hát ez bakfit, ezt 5-ször körül futni. És az ember lelkesen nekiállt, és az 300 méter után nem tudtam, hogy melyik nyílásomon vegyem a levegőt, és még hátra volt még 4,5 kör, tehát az ember túlbecsüli a gyermekkorában a lehetőségeit, és ez volt még csak a bemelegítés. És hát aztán utána félrehívott, mert ikertestvéremmel együtt mentünk, és Vilmos bácsi félrehívott, és azt mondta, hogy hát ez így nem jó, mert meg kell tanulni futni. Tehát, hogy mi trappoltunk valószínűleg a futás helyett. Ez hónapok voltak, arra emlékszem, az MTK-ban, mire megtanultak a futni, hogy kell levegőt venni, hogy kell normálisan futni, tehát ez ilyen csoda dolgok voltak, amit addig nem gondoltunk. Azt gondolná az ember, hogy futni mindenki tud, de hát azt is tanítani kell. Tehát ez nem lehet. És akkor úgy arra emlékszem, hogy az első egy évet, miután megtanított minket futni, akkor ilyen ügyességfelmérések voltak, tehát hogy ki miben jó. Tehát akkor abban az egy-másfél évben távolugrás, magasugrás, súlylökés, rúdugrás is volt, azt szerettem a legjobban. Tehát így próbálták itt kicsemegézni a kezdő atlétákból, hogy kinek mire van affinitása. És a testvéremmel mi megmaradtunk a hosszú távfutásnál. Bár nagyon boldog voltam, amikor először megkaptam az első szöges cipőmet, meg a MTKVN feliratú melegítőt, hát akkor az ember az csillagokba járt, tehát az valami oda volt, hogy a hátamra föl volt. Abba jártam boltba is, tehát az...
Azt írják közben a hallgatók, tehát tudtam, hogy a közös tudás az előrukkol. Egyrészt azt írja Attila, hogy Tordasi Ildikó olimpiai bajnok, MTK-s vívó, egy másik hallgató pedig Bóbis Ildikót említi. De hát majd nyilván így helyre rakják és pontosítják.
Mert tudom, hogy volt egy vívócsarnok ott az MTKVM-nek a területén, és tudom, hogy láttuk őket néha, és ő akkor már nagy nevű vívó volt.
De ez ott a Hungária út környékén volt? Nem ismerem a várost.
Nem, ez a Csömöri út. Ez a Újpalota fele volt. Most újították fel különben ezt a sportkomplexumot. Ott volt egy focipálya, meg kézilabdapályák voltak, volt kiskör, meg nagykör.
De ez nem az MTKVM-nek az új sportcentruma, az egykori főtaxi mellett?
Valahányról beszélünk.
Ja.
Ezt még nem építették be a Zuglói Városközpont nevében, tehát ez még működik.
Ja.
ezt még lehet látni. Na és azt tudom, hogy amikor úgy látták, hogy inkább a hosszú távfutásra vagyok én alkalmas, meg a testvérem is, és akkor voltak ilyen 6-8-10 kilométeres edzések, akkor a patak, a Rákospatak partján, ez a Rákospataktól egy picit még Újpalota fele van. És arra emlékszem, amikor először átestem egy holdponton, akkor azt gondoltam, megérkeztem. Tehát az van olyan érzés volt, hogy amikor az ember nem gondolkodik, kiüresedik a feje, és csak veszi a levegőt, és fut, egyszerűen valami hihetetlen dolog volt, még gyermekként is megérintette a dolog, hogy ez egy jó dolog, amikor az ember így átesik. De veled néhányszor gondolom, előfordult.
Nem tudom, szóval, hogy de jó, volt mondtam, persze átesek, tehát minden futásnál, tehát az első 7 kilométert azt mindig utálom, tehát azt mondom, mi az Istent keresek itt, hova futok, aztán persze a 7. kilométer után akkor beindulok, és akkor igazából nem is állok meg.
Jó, nem tudom, hogy igen. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és aztán a végén odáig fajult ez a dolog, hogy távgyalogót csináltak belőle.
Ó!
Ezt nem szerettem.
Az tehát, a csípő tönkre, figyelj, bocs, hogy én néha látok ilyen távgyaloglókat, és azt gondolom, hogy ugye ott az a dolog lényege, hogy az egyik lábad az mindig...
Nem lehet repülőszakasz, így van.
Jelentsen is bármit ez, de hogy...
Az egyik lábnak mindig földön kell lennie.
Ja, igen.
Van repülőszakasz.
Igen, tehát néha látom a Margit szigeten a távgyaloglókat, és biztos vagyok benne, hogy a csípőjüket úgy tönkre teszi, hogy a faladja a másikat. De majd mindjárt jönnek a távgyaloglók, és elmondják, hogy hülyeséget beszéltél, Miklós.
Én nagyon sokáig aztán az utcán is úgy gyalogoltam, ugye, hogy kicsapja az ember merevre a térdét, és akkor billenti a csípőt, tehát azt nagyon sokáig kellett azt is gyakorolni. Uh-huh. És akkor abban nyertem Budapest, meg országos bajnokságot.
Gratulálok.
Hát 4 vagy 5 évig atletizáltam, utána elmentem teniszezni inkább. És nem szerettem a gyaloglást, tehát az engem nagyon nem lendített, tehát abban nem volt holdpontom, és ez a, hogy folyamatosan figyelni kellett a mozgásra, az koncentrálni, tudod, hogy ne legyen diszkvalifikáció, vagy azt mondom, jól mondom most.
De nem volt arra lehetőség, hogy elenged a távgyaloglást, és visszamenjél hosszú távfutónak? Magányosnak?
Hát ilyenkor, hát magámban igen.
Nem, vicceltem, a hosszú távfutó magányosságára utaltam, középszerű poénnal.
Az elég jó film volt, igen.
Ja, hogyne, persze.
Vagy a tűzszekerek, azt is lehetne említeni.
Igen.
Ugye?
Igen, meg a Simonyi Balázsnak a Spárta című filmjét, és szerintem most hamarosan, azt hiszem, hogy holnap van a bemutatója, csinált a kék körről egy filmet, egy ilyen zárt körű vetítése. Lesz, hogy végigfutotta a kék kört, és arról lesz majd egy film. Na mindegy, ez zárója.
Na és igazán, tehát utána elmentem másfele, viszont csak még annyit gyorsan elmesélnék, hogyha lehet.
Hogyne.
Hogy a katonaságnál ez elég sokat segített, hogy atlétikából nem voltam annyira rossz, mert jött a 86-os világbajnokság. És a labdarúgó világbajnokság, hogyha valaki nem tudná. És akkor volt a pajzs 86 hadgyakorlat.
Aha.
És én akkor a törzsben, tehát az egyik ilyen, hogy mondják, ez a harckocsi törzsben én voltam a felelős a beszváltókért, a fejvédőkért, meg a rádió összekötetésért, meg mindenért a századon belüli harckocsiknál. Tehát híradós voltam tulajdonképpen. De mindenképpen meg akartam úszni ezt a hadgyakorlatot, mert tudtam, hogy lesz egy edzőtábor, akkor, hogyha a hadosztály bajnokságon olyan időt futok, vagy az jó lesz. És akkor volt olyan, hogy volt egy, az ezreden belül volt egy ilyen 800 méteres, meg gerelyhajítás, azt mind a kettőt megnyertem. És utána jött a hadosztály bajnokság. Erre már nem emlékszem, hogy az Nagykanizsán, vagy nem tudom, hogy hol volt. Mind a kettőbe neveztek. És Nagykanizsán olyan 800-at futottam, hogy az első kör az 1 perc alatt volt, tehát az valami amatőrnek úgy, hogy edzés nélkül az mai napig nem tudom, hogy csináltam, de az utolsó 200 méterre nem emlékszem, tehát az fogalmam nincsen, hogy mentem be, hogy tudtam befutni. Annyira kivonok voltam, hogy hát ha ilyet lehet mondani, hánytam, tehát teljesen...
Ja, persze!
Kikészültem, annyira, hogy a gerelyhajításban el se tudtam indulni, tehát annyira elment az erőm. Viszont bekerültem a közé az emberek közé, akik utána hadsereg bajnokságon indulhatnak, és egy hónapos edzőtábor volt nekünk, az meg Lentibe. És elmentünk a Lenti. Viszont ott meg tudtuk nézni délutánonként, az edzések után tudtuk nézni a világbajnokságot. A Irapuát ott szembesültem azzal, hogy
baj van.
Baj van, igen, ez az.
Azóta is, igen.
Ez elég dolog volt. És akkor ott azt megnéztük. Viszont rettenesen összebarátkoztunk. Voltunk vagy 11-en ott. És mivel láttuk, hogy a 800-on nincsen esély, csináltunk egy 4x400-as váltót, annak a második tagja voltam én, a többiek meg távolugrás, meg nem tudom, hogy mint. És eljöttünk az újpesti stadionba, lett volt a hadseregbajnokság. És volt itt a Újpesten volt egy laktanya, a hajósoknak, most hirtelen nem jut eszembe, és ott kellett volna aludnunk. És elkéreckedtünk, 11-en elkéreckedtünk a ezredestől, aki az edzőnk volt, mert úgyis tudta, hogy sok esélyünk nincsen. Szóval átjöttünk ide hozzánk, édesanyának mondtam, hogy akkor főzzön és üssön minden, és nekem meg a testvéremnek is, hát voltak ruháink, és fölöltöztettem cibőbe a 11, vagy 10 barátomat, mert én voltam a 11-edik. így bementünk mulatni a városba, és hát ilyen hajnal 3-4 leértünk haza. Tehát így, de volt, akinek már csak ing nélkül egy zakó jutott meg egy rövid nadrág, tehát ilyen eléggé eklektikusan voltunk fölöltözve, mert ugye méretbe is kellett keresni, meg édesapám ruháját is igénybe kellett venni, és 11-en itt aludtunk nálunk a földön, meg matracokon, meg nem tudom mint. És akkor úgy értünk ki a hadseregbajnokságra, hogy én még akkor kötöttem a cipőmet, amikor az első 400-nál futott az első emberünk. Aha. És akkor a második 400-én futottam, és én még az hadseregbajnokságon, pedig ott Honvéd, Dózsa, meg én nem tudom mi volt, én még második helyen hoztam be a váltót, tehát aztán utána a hetedikek lettünk, mert a másik két ember hát fáradt volt.
Igen.
De nagy élmény volt különben. Tehát ez is, hogy itt hát nem teljesen a sporthoz kapcsolódik talán, de az, hogy 11-en egy kiboldogtalankodtunk civilbe a városba, és akkor utána részlet, de tényleg az esélytelenek nyugalmával volt, tehát nem volt már szempont, hogy nyerünk vagy nem nyerünk, hanem a világbajnokságot meg tudtuk nézni.
De figyelj, Gábor, hogy akkor igazából te követted a sportot, vagy, hogy is mondjam, vezetted, tehát művelted? Igazából nem érdekelt?
Ma mai napig művelem, persze.
Azt pontosan
persze,
tudom.
Követem. Futok, teniszezem, biciklizem, sítoktatok, nem tudom, mit mondjak még.
Nem csak arra voltam kíváncsi, hogy végül is volt-e olyan sportoló azok mellett, akiket már így említettünk, akiket így nagyon bírtál meg, azt gondoltad, hogy hát ők a top.
Hát talán amikor az első, talán Egerszegi Krisztina volt, aki ilyen nagyon nagy benyomást tett rám, mm-hmm. ilyen piciként, ha nem tudom, emlékszel rá, amikor szolgált a dobogó lett felső fokára, a két NDG-s az magasabb volt, mint ő. Tehát, hogy volt ez a kép, és hát szerintem borotválkoztak előtte, tehát, hogy a eredmény hirdetése.
Beindult már a síszezon?
Nem még, hát most még itthon dolgozom, most még kerámiázom, mert csinálom a karácsony ajándékokat, mert van restaurálás, aztán majd ilyen karácsony után megyek ki, hát jelentkezés már van, tehát az majd lesz. Úgyhogy hát ennyit tudtam hozzá.
De Olaszországban vagy, ugye?
Nem, Ausztriában már. Olaszországban 11 éve dolgoztam, most már Ausztriában dolgozom.
Jó van. Köszönöm szépen, hogy hívtál, Gábor, ha nem dubálnánk.
Megvan a telefonszámom a központban, ha szeretnél pallírozódni, akkor szívesen látlak.
Mármint, hogy ezért, tehát azt hiszed, hogy én föl fogok állni egy sílécre? Aha. Két egymástól függetlenül működtetett fék nélkül semmire sem állok föl. Szevasz. 24-06-95-3, tehát 24-07-95-3, Viberen 06-30-30-30-95-3. Melyik magyar sportoló voltak hatással önökre? Erről szól ma az Annó Budapest, ugye szóba hoztam az 1972-es sakkvilágbajnokságot, és Zoli azt írja a Klubrádió Annó Budapest oldalán, hogy Fischer versus Spassky nekem is megvan, tizedik. Az is megvolt, hogy Izlandon, de leellenőriztem, így önválverés. Itt két világrend csapat össze. Igen, valóban, tehát az oroszok akkor veszítették el a nyilván sok ideje tartó uralmukat a sakkban, úgyhogy ez valóban ilyen nagy volt. Szerintem én is inkább a politikai része miatt voltam. Tehát nyilván a tévében ez ment, hogy a Punks Not Dead nagyapa ott nézte a televíziót, és folyamatosan beszámoltak arról, hogy mi az állás, és aztán ez lett a vége. Azt írja Szabi, hogy a Bosnyák tértől kifelé van, Lantos Mihály sportközpontnak hívják nyilván az, amit Tóth Gábor emlegetett itt az elmúlt néhány percben. Ha van kedvük, beszélgessünk sportolókról, ha nincs, akkor könnyűzenei felvételekkel fogom önöket szórakoztatni, vagy hát vannak ilyen példaképekről szóló cikkek, amiket Kardos Józsi küldött át nekem, de én azért jobban szeretnék a sportnál maradni, ha van rá egy kis lehetőség. Minden esetre az 1972-es sakkvilágbajnokság versenysorozat a zóna versenyekből, zóna közi versenyből, világbajnok jelölt páros mérkőzések rendszerű egyenes kieséses versenyéből, és a világbajnoki döntőből állt. A döntő a világbajnok jelöltek versenyének győzelmeskedő amerikai Bobby Fischer, biztos vagyok benne, hogy nem Bobby Fischernek drukkoltam. Tehát a neve az talán szimpatikus volt, de hogy szerintem inkább Spasskynak, hát rendes szocialista kisgyerek voltam. Mindenesetre a versenyt Izland fővárosában Reykjavikban, nehéz szó, a Laugardalshof arénában vívták 1972. július 11-e és augusztus 31-e között. Az időszak kétségtelenül a két legerősebb sakkjátékosának mérkőzését felfokozott politikai és média érdeklődés kísérte, az évszázad sakkmérkőzésének is nevezték. Azon gondolkoztam, hogy 1972-ben mondjuk mi volt a felfokozott média érdeklődés a magyar televízióban, gondolom Vitál Róbert, vagy valaki kommentálta a dolgot, de lehet, hogy a híradóban is volt. Mindenesetre Fischer 12,5-8,5 arányban győzött, ezzel ő lett a sakkozás 11. világbajnoka, és megszakította a szovjet sakkozók negyedszázados hegemóniáját. Wilhelm Steinz után ő a második amerikai állampolgár, de egyben ő az első amerikai születésű sakkozó, aki elnyerte ezt a címet. Ezt már nem magamtól, hanem a Wikipédiáról mondtam nektek. És akkor, amíg a következő telefonáló előkerül, addig hát jöjjön a Van az úgy című szám.
Nem jön senki, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni.
Sájthat meg az ég. Van az úgy, hogy a szív kiadj egy gyütemet, és onnantól már bármi lehet. Hát abban a percben megáll az idő, és nem hull a földre le a kő. És sokszor nem jut eszembe a szó, a hajó, mikor elfogyott minden, és nincs kikötő, nincsen templom, és nincs temető. Van az úgy, hogyha hallom a kattan a zár, a szívem már is úgy kalapál. Van az úgy, ha a férfi meglátja a nőt, ott hever rögtön a lába elő. Attól mégis kinyílik a könyv valahol. Van az úgy, hogy a szív kiadj egy ütemet, és onnantól már bármi lehet. Mert abban a percben megáll az idő, és nem hull a földre le, nem hull a kő. Van az úgy, hogy az ember élve marad, mikor ennek a dalnak vége szakad, és visszafelé folyik a folyó, és a csőben marad a golyó.
24 07 95 3, az az érdekes, hogy ez a szám már nagyjából 4 hete be van készítve ide az adás listába, és hát az elmúlt 4 hétben nem sikerült annyi levegőt venni, hogy ezt a számot le lehessen adni. Tehát mindig önökkel, veletek beszélgettem. Hát most egy kicsit másként dobta a gép, de már itt van egy hallgató. Jó napot kívánok!
Jó napot, én vagyok.
Kész csók, ön!
Jutka vagyok.
Kész csók, Jutka.
Hát nekem az első példaképpen az édesapám volt, aki gimnazista korától mindenféle sportot kipróbált, és a kosárlabda volt a kedvence. Úgyhogy amikor a Mártirok útjai általánosban hetedikbe jöttek toborozni sportolók, fiatalokat, akkor kézilabdával kezdtem a Margit-szigeti úttörő stadionban, úgyhogy barátnőkkel, osztálytársakkal gyalogoltunk ki a Margit-szigetre, és elég hamar, elég jó kézilabda csapatunk volt. Egy baj volt, hogy akkor még nagy pályás volt a kézilabda. És hát azt nem nagyon szerettük, meg ugye...
Sokat kellett futni.
Sokat kellett futni, és nagy volt, túl nagy volt a pálya, nem lehetett látni egyik felétől a másikat. Na mindegy, de középiskolás koromig ezt bírtam nagy nehezen. A középiskolás koromra már kispályás volt, meg terem, kézilabda, úgyhogy abba bedobtam magam, de elkezdtem kosarazni is. Úgyhogy elég hamar a kosár vitte a prímet, és abban az időben volt Európa bajnoka férfi kosárlabda csapat, akinek a nevét ma is ismerem, illetve emlékszem, Bánhegyi, Banna, Cinkán, Kangyal, Priestol, de hát a legnagyobb volt a Simon János és a Greminger.
Ezt annyira szeretem, amikor a hallgatók csapatok összes tagját felsorolják.
Na hát meg a Gabányi, bocsánat.
Jó, persze.
Na és aztán a kézilabdás és a kosaras csapatunk Budapest bajnok volt, meg ilyen bajnok, olyan bajnok, úgyhogy kapkodtak utánunk, de nem lett Belojanis csapat, nem lett magyar Pamut csapat, hanem elmentem a Vörös Meteorba kosarazni. Na és attól kezdve olyanok vettek körül, mint Bakjutka, Rátvai Kati, Szabóné, Róka, Trisz Gizi, akik mind válogatottak voltak. Úgyhogy én voltam az ifi, a junior és a pót és a kispados, mert nekem más elfoglaltságaim is voltak, úgyhogy nem sportálásban voltam, hanem rendesen dolgoztam. Úgyhogy a MB2 és MB1-es pályafutásom az végig körülbelül 20 évig, vagy 15 évig tartott, amíg meg nem született a második gyerekem. Úgyhogy játszottam a Vörös Meteorba, VM egyetértésbe, a közgáznak a második csapatába, de pechemre feljutottak az MB1-be, azt mondtam, azt nem bírom. Úgyhogy így végződött a kosaras pályafutásom, de mondom, ilyen példaképeim voltak, mint a Dönci bácsi, edző Szabó Ödön, Verbényi Józsi bácsi, edző. Úgyhogy én mindig tisztelettel néztem ezeket a neveket.
Mennyire volt szükség finom erőszakra otthon, hogy ön elkezdjen sportolni?
Hát az anyukám mindig azt mondta, hogy vagy alszom, vagy kosarazok.
Hát ez végül is egy jó program, tehát olyan, mint a tudja, amikor a rendőr felszáll a repülőgépre, és akkor megkérdezi tőle a stewardess, hogy kére védet, és akkor mondja, mit lehet választani? Hát vagy igen, vagy nem.
Igen, szóval ez azt hiszem, olyan volt, igen.
Alvás vagy kosárlabda.
Igen. Úgyhogy a lányaim is később lelkes kosarasok lettek, de most már az egész család teniszezik is. Én na, mondjam, 78 vagyok, de...
Ó, 78-esen teniszezik? Nekem is van egy kollégám, itt műsorozott a Klub Rádióban, és őróla is azt hallom. De jó, hát az Arató Andrásról is lehet tudni, hogy asztali teniszezik, Bolgár Györgyről, hogy teniszezik, tehát ilyen sportos szenior csapatok vannak itt a Klub Rádióban. Igen, ez a sportos nemzedék, ez egy jó megközelítés, hogy valóban volt egy olyan generáció, akik számára a sport lehetett mondjuk az egyik ilyen kiugró az életben.
Hát igen, nekem azért nem lettem magasabb, hogy mondjam, válogatott, vagy nem is tudom, elég sportoló, mert más is érdekelt az életben. Körülbelül ugyanúgy. mint a sport.
És az alakja meg volt hozzá? Tehát ön magas volt?
Tessék?
Magas volt?
Ez volt a baj, hogy én center szerettem volna lenni, de 171 magasságommal azért csak inkább bedobó voltam, de abba is elég jó. A mostani három pontosok mentek nekem.
De jó. Örülök, hogy egy kicsit beszélgettünk, és örülök, hogy ezt elmesélte.
Na, köszönöm, ahogy meghallgattam.
Kész csokon, viszont hallásra. Azt írja a hallgató, én sem értem, hogy miért kaptam három héttel ezelőtt napokig sakk feladványokat, Fischer, Karpov, stb. Ti nem kaptatok napokig? Ilyet kérdezi tőlünk Tamás a Viberen. Nem, én nem kaptam. Illetve azt írja Meggi, hogy Pólya Dezső bácsi, Árpád gimis biológia tanárunk, zárójel Tatabánya, vonzott be a tájfutásba, de csak egy évig csináltam, mert ütközött a bányász kórus próbáival. Bár mindenhol eltévedek, de egy versenyen második lettem, mert egy Zsuzs nevű évfolyamtársam után futottam, aki tudott is térképet olvasni. Köszönöm szépen a műsort, sok puszi Meggi. Én is így voltam vele. Elmentem tájfutónak, azt gondoltam, hogy menni fog, ugye jöttek még ez az általános iskolából, és akkor mentünk ki a Hősök Erdélyébe, az ott van a Hámán Kató lakótelep mellett, és a laktanya között, és ott kellett volna tájfutni. És akkor adtak iránytűt, meg adtak térképet, de hát a szerencsétlen Punksnodded az állva eltéved úgy, hogy hát így nem lett belem tájfutó, én csak rajongója lettem a Monspart Sarvatának. Halló, napot kívánok!
Jó napot kívánok, én vagyok?
Igen.
Üdvözlöm, Miklós András vagyok.
Hello, András, jó napot.
Lehet egy kicsit tágabb keretrendszerbe értelmezni a történetet?
Hogy a kiskutya fülébe ne?
Jaj, de jó, mert hogy persze példaképeim nekem is voltak, hát még mindig megvan egy ilyen füzet, hogy az összes olimpiai bajnok, meg dobogós, meg...
Ez annyira fantasztikus, hogy az emberek így rá tudtak kézzel csavarodni a sportra, tehát én...
Hát, ott volt az összes fotó, egyébként szerintem Rejtő Ildikóra is gondolhatott a kollega, aki a Montreal olimpián lett aranyérmes, mint Ildikó. De tudom, ez az valahol mindig megvan ez a füzet, de hogy azt gondolom, hogy ez azért csak egy ilyen, amit egy tizenéves gyerek gyűjt, ez lehet pop-ikon, lehet sportoló.
Jó, de én rágógumi papírokat, bazókat, Joe-t meg Donald kacsát gyűjtöttem.
Abszolút, így van. Tehát, hogy most ebből lettem, mint az két esélyes, nekem ez viszonylag gyorsan véget ért, amikor a Margit-szigeti sportoszodába Sanyi bácsi bedobott a medencébe, gondolván, hogy akkor majd én megtanulok úszni, mert hogy ez volt az ő edzői portfóliója. És
akkor hát, még volt ilyen?
Nem azt mondom, hogy... Tessék?
Akkor még volt ilyen?
Hogyne? Hát ez a 60-as évek.
Hát jó, de hogy beledobják a gyereket a vízbe, aztán ha megfullad, akkor nem lesz úszó, ha kiúszik, akkor úszó lesz?
Hát én erre így emlékszem, hát voltam, mit tudom én, 7 éves, tehát azért ez nem annyira friss emlék. Aha. Ez így nagyon megmaradt bennem, hogy akkor egy ideig nem nagyon akartam úszni, nyilván valahogy kimenekültem, meg hát ez nem a mély víz volt, hanem valamilyen kis medence, de nem volt egy kellemes dolog. Aztán persze megtanultam úszni, és inkább ezt is akarom kihozni belőle, hogy azok a példaképek, amik eddig elhangzottak, hogy Darnyi Tamás, meg Egerszegi Krisztina, meg Balcó András, és sorolhatna Rejtő Ildikó, és Gulcsár Gege, és itt tovább, Kivócki, ők a versenysportot képviselték. Tehát, hogy ők a sportnak az az ága, ami tulajdonképpen egyfajta ilyen nemzeti identitás képző, tehát egy sokkal más keretrendszerben gondolom én őket, mint azt, ami Magyarországon fájóan hiányzik, a tömegsportot. Tehát az, hogy én rendszeresen úszom mind a mai napig, és mindig azt szokták kérdezni tőlem, na hány hosszot úsztál, vagy mennyit. És mindig azt mondom nekik, hogy hát mindig ugyanannyit úszom, amennyi jól esik.
Igen. Annyit. Tudod, én is mindig mondom, hogy
nem lehet. Bocsánat.
Hogy tudod, hogy én is mindig az Instagramon bárki, aki kirakja a futását, az biztos, hogy lájkolom, mert ha egy métert fut, vagy kettőt, vagy hát ötöt, nem. Hát persze, fusson.
De. Így van, csak ugye futni az olyan, hogy veszek egy, vagy nem is biztos, hogy egy nagyon drága futócipőt, egy jó futócipőt, és futok, de ha mondjuk, amit én fiatal koromban például üztem, ilyen baráti teniszezés, az azért nincs kiépítve, tehát az nincs olyan, hogy akkor csak lemegyek a dühöngőbe, a Klauzál térre, és akkor teniszezek. Régen ki lehetett menni a Hajógyári szigetre, ott voltak ilyen nem túl profi, de mégis ilyen salakos pályák, valamennyire volt bendőlve. De hát hol vannak ezek, meg hogy hol van az, hogy csak úgy elmegyek úszni, úgyhogy nem kell vagyonokat fizetni, és itt tovább. Tehát, hogy én igazából a sport dolgában ezt nagyon hiányolom, hogy erre soha, legalábbis amire én visszatok emlékezni, senki nem fordított igazán gondot, meg erőforrást, hogy ez legyen.
Ahhoz képest, hogy itt van minisztérium, hát nem minisztérium, hanem van felelőse az Egészséges Magyarország programnak, meg van hirdetve minden, hát kis semmi.
Igen, a másik, amit meg a, jól mondom, Turák Péter, ő kezdte az adást, igen. Mondta, hogy nagyon kell harcolni a gyerekekért a sportoljanak, hát én pont nem ezt tapasztalom. Tehát én azt tapasztalom, hogy a gyerekeket a szülők már 6 évesen, 4 évesen beadják valahova, hogy mozogjon a gyerek, meg hogy mindegy, nem biztos, hogy ez jó indulatú feltételezés, de hát, hogy akkor egy csomó fölös energiáját nem otthon tombolja, vagy rosszalkodja ki. De aztán azt látom, én középiskolában tanítok, hogy semmi más nem lehet a gyerekekre rá tukmálni, vagy elhívni őket valahova, bármi az lehet festészet, lehet énekkar, lehet hegedülés, lehet csak úgy, hogy akkor ilyen pucizzunk az udvaron, mert nem, hát edzés van. Hétvégén nem érek rá, mert verseny van, és ez szerintem nem jó.
Sajnos a focinál ez különösen hangsúlyos, ugye folyamatosan is mindenki arról beszél, hogy egyrészt hihetetlen költségek vannak, tehát hogyha az ember valahol benyomja a gyerekét, másrészt meg, hogy majd az edzőbá eldönti valamiféle szerény nyomásra, hogy kit játszott, vagy kit fociztat. Én tudom, hogy egyszer, amikor én is minden lányomat szerettem volna, hogy sportoljon, és volt, hogy a legkisebbet elvittem tollaslabdázni, ott a rendőr, hát a készenléti rendőrség mellett van egy, vagy készenléti rendőrségen belül egy ilyen tollaslabda edzés, oda mentünk, de hát... Hát nem jött be a gyereknek, tehát hogy én is úgy éreztem, hogy mondta az edzőbácsi, hogy na, akkor ütögessetek, azt kész. De hogy aztán 45 percben mondtak, hogy akkor holnap is lehet jönni. Nem jött be. A középsőt elvittem egyszer vízilabdázni, női vízilabdázni. Bementem a medencébe, dobált, de aztán őnek is se jött ez be.
Nem volt jó a stílusa, vagy valami. És hogy hiányzik ennek, vagy a promója, tehát például most miközben beszélgetünk, jutott eszembe, hogy egy időben a szigeten, a Margit szigeten volt ilyen teljesen amatőr játék, nem tudom milyennek a neve, amikor frisbeet dobálnak, de nem csak a kutya visszahozza, hanem így csapatban. Ennek van valami neve, ez egy sport.
Ja.
Megvan ez így? Tehát, hogy mit tudom, vannak 51 csapat, és akkor egymásnak kell passzolgatni.
Nincs.
Zseniális sport, nagyon, nagyon fejlesztő az ügyességet, és ezt fiatalok csinálják szinte ilyen hobbiból, és aki tud róla Facebookon, vagy itt-ott, az akkor oda mehet és csatlakozhat. De hát ezt kéne tolni ezzel, hogy akkor ilyeneket kimenni. Margit szigetről jó a levegő, meg egyáltalán, és akkor lehet úgymond sportolni, de hát nem kell hozzá drága ruha, meg nem kell hozzá nem tudom milyen ütéstechnikát elsőtíteni, hogyha az ember béna, akkor béna, de jól érzi magát, és szerintem valami ilyesmi.
Én azt láttam, hogy a Facebookon most nagyon pörgött a Szillaci nevű haveromnak a posztja, hogy ilyen pályát keresnek, mit tudom én, hétfesti focizáshoz, és de hogy igazából nem találnak. Hát, hogy kevés van, vagy foglalt, vagy mindenki befoglal mindenkit, és hogy igazából nem találnak. Pedig
és
hát,
fizetés.
Hát ja, az egyértelmű, hát semmi sincs ingyen.
Igen. Tehát, hogyha most azt mondanám, hogy én nem sport hallgattam itt a többieket, hogy így sportol, úgy sportol, hát persze, amíg én iskolába jártam, 350 évvel ezelőtt, akkor mindig fociztunk a suli után. Ha volt labda azzal, ha nem volt labda, akkor valamivel az iskolatáska volt a kapu. Most nem tudom, ez sport, de mi ezt úgy éltük meg. És amikor elmentünk a szűborákkal teniszezni, csak úgy, hogy ütögettünk össze-vissza, hát tök jó hangulat volt, és szerintem az sport.
De említetted hát, azt, hogy középiskolában vagy tanár, ugye?
Igen, igen.
Hogy ott sportolnak a kölykök?
Rengeteget. Ezt mondom, tehát, hogy egyrészt...
Ja, hogy hétvégi program, tehát, hogy mérkőzés, meg edzés van, igen.
Megállás nélkül, illetve az, ami nem tudom, az hogy ide tartozik, csak ez is az eszembe jutott, hogy valahogy az aránytalanság is engem egy picit piszkált, tehát, hogy annak idején ez úgy volt, hogy akkor a gyerek járt kosárra, vagy judóra, vagy bárhova, és akkor az edző írt egy levelet az iskola igazgatónak, hogy szeretném elkérni Zsuzsit, mert a csapat utazik Kazincbarcikára, megyei bajnokságra. És akkor az igazgató eldöntött, hogy mehet vagy nem mehet. De most nem így van, most úgy van, hogy kész. Zsuzsi hiányzik egy hetet, és utólag akkor hozza valami papírt a szövetségtől, hogy hát ő neki edzőtábora volt. Ja. Tehát, hogy ez szerintem ez nem helyes. Túlzás. Nem az, hogy nem, de helyes, persze, csak hogy és ráadásul ugye ezek 10 éves gyerekek, és akkor mit tudom én, 17 éves korára kiderül, hogy neki nagyon sokat kéne tanulnia, és akkor máról holnapra abba kell hagyja azt a sportot, amiben felnőtt 4 éves kora óta. Még akkor is, ha nem szenved sérülést, hanem vagy egyszerűen, hát
más a fókusz.
A családi tanács is azt mondják, hogy hát figyelj, most fizikát, közgazdaságot kell tanulni, eddig nem tanultál, de hát azt szeretnénk, vagy te azt szeretnéd, hogy közgazdász legyél, vagy orvos, és akkor hát valamiért, és akkor az a gyereknek egy nagyon nagy törés.
Igen.
Hova fut ki? Tehát, hogy, mert ha valaki profi sportol akar lenni, én emelem meg először a kalapomat.
Persze. Az nagyon sok munka, azt pontosan tudjuk. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Viszont hálásra, szervusz. Azt írja Tamás, hogy az előbb nem mondtam azt, hogy ő Szabó Tamás. Képzeld el, Tamás, hogy éppen adás előtt gondolkodtam rajta, hogy beszélni fogok a jogi osztályjal itt a Klubrádióban, mert időnként nem vagyok benne biztos, hogy nekem van jogom bemondani mindenkinek a nevét. És néha későn veszem észre azt, hogy ő máshogy írja alá, mint amit kiír a Biber. És ezért vagyok időnként bajban, tehát ezért csak keresztneveket mondok. Megginek mondjuk jó, hát megírom mindenki, ugye, hogy Meggi. De azért mondtam Tamást, mert, de azt mondtam, hogy Szabó Tamás, igen, az előbb Szabó Tamás írta azt, hogy miért, nem érti, hogy miért kapott 3 héttel ezelőtt napokig sakkfeladványokat Fischer Karpov, és kérdezte, hogy ti nem kaptatok ilyet. Igen, szóval, hogy ezt Szabó Tamás írta. Illetve hát Ági írta azt, most egyébként marad még az Áginál, hogy 81 éves vagyok, és nyaranként, amíg le nem enged a köröst, kajakozom 6-8 kilométert, csodálatos a körös szarvason. Érkezett a 06-30-30-30-95-3-ra, illetve hát Megi még azt teszi hozzá, hogy elfelejtette, hogy Pulya Dezső bácsi egyszer meghívta hozzánk a már akkor legendás Monspart Saroltát, aki élménybeszámolót tartott nekünk. Sok puszi, írta meg. 24-06-95-3, vagy a 24-07-95-3, Viberen 06-30-30-30-95-3. Azokról a sportolókról próbálunk itt beszélni az Annó Budapestben, akik mondjuk az önök sportpályafutására hatást gyakoroltak egyfajta példaképként vagy ikonként. Most jönnek a hírek.
Ide járok a piacra vásárolni, a páromnak a sört vinni kell, mert szereti.
Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós.
Az előbb az Árva Brigitta, egy kicsit így dumálgattunk, meg hozott mindenféle apróságot Mikulás alkalmából nekünk, úgy nagyon szépen köszönjük, meg persze itt volt, ahogy már említettem, Csepel Erdősor, Puli Sétányról is, Zoli, neki is köszönjük szépen az ajándékokat. és csak el akartam mesélni, hogy ugye voltak mindenféle ötleteink erre a műsorra, csak akkor, amikor kiderült, hogy ma délután 5 órától közvetítjük Krasznahorkai Lászlónak a beszédét, akkor azon gondolkodtunk, hogy hogyan tud az Annó Budapest erre egy kicsit így rákészülni a kedves hallgatókra, és aztán végül nem irodalom, hanem ez az idolkereső, illetve példaképkereső lett volna ez a téma. Ugye arról beszélgettünk itt az elmúlt egy órában, meg fogunk beszélgetni még a hátra lévő időben, remélem, vagy csete más számokat fogtok hallgatni, hogy kinek melyik sportoló volt az, aki mondjuk így meghatározta a sport iránti elkötelezettségét. Ugye beszélgettünk arról, hogy mit műveltek a Margit szigeti úszodában a gyerekekkel. Egy hallgató azt írja, hogy náluk is úgy volt, hogy aki nem mert beugrani, annak meg kellett fogni a bokáját, és Edebá pedig belökte őket a vízbe. Hát ez is egyfajta pedagógia. Utána inkább ugrattunk, írja a hallgató, de ez a 80-as évek volt. 24.06.953, 24.07.953, Viberen 06.30.30.30.953, és az Annó Budapest Facebookon is hozzá lehet szólni a műsorhoz. Hát egy hozzászólás érkezett a képemhez, Aldi Meolát írta be a kedves hallgató viccesen, mert hogy mindegy, majd megnézitek a képet. Halló, napot kívánok!
Jó napot kívánok! Edgar is szám vagyok, és édesanyám itt meséli, hogy balatoni lány lévén fogták a fiúk, bedobták a Balatonba, aztán kikutyagolt a víz alatt valahogyan, nem tudott úszni, de megtanult, ahogy én is a kis Dudán, mielőtt lefulladtam volna az öcsémmel. No de, sport. A sport, hát aminek az egészség megőrző szerepei és az öröm lenne a lényege, mint az olvasásnak. Olyan jó volt a Klubrádióban hallgatni, hogy az olvasás örömét kéne a gyerekeknek megtanítani, nehogy Isten papír.
Ja, mármint, hogy az Annóban, amikor az elmúlt két évben erről beszélgettünk a könyvekről.
Igen, én kétszer is bejelentkeztem, miután a feleségem könyvtáros népművelő volt, és szervezett ifjúsági klubokat, egyebeket, és hát a Tabányán, a sírján is egy könyv. Egy márvány könyv van.
Lesz egy olyan műsorunk, az is fel van írva itt a témalistára, hogy azon hallgatókat fogom biztatni, akik valamiért nem kerültek valamilyen témával kapcsolatban adásba, mert kimaradtak, vagy kevés volt az idő, tehát lesz egy ilyen reszli című Annó Budapest.
Nem mondom, hogy nagy csalódás, hogy nem sikerült, aranyos kedves hozzászólók voltak. A könyv a legjobb barátod. Ezt meg kéne tanítani a gyerekeknek.
Igen, és hogy olvassatok minden nap, oké.
Fontos. És a sport. Elvesztette, nem akar, de hogy akarok politizálni, de...
Azért hálás vagyok, hogy nem.
Jó. Nekem is az aranybudi jutott eszembe, és
jó, akkor ugorjunk, jó. Igen, igen, tehát nem. Én is láttam óriás plakátok a városban, nem szeretnék róluk beszélni.
Persze, hogy nem. Jaj, de hogy én sem.
És akkor miért hívtál?
Azért, mert azt mondták a idősebb kollégáik, mikor futballoztunk, vadászpilóták. Uh-huh. És bárki rugott gólt, kiabáltak. Függetlenül attól, hogy melyik csapatban voltak, hogy egál, vagyis egyenlően a nem értettük. 73-ban végeztem én a Szovjetunióban vadászpilótaként, és hát győzni az kell, jól esik, ügyesebbnek, erősebbnek lenni. De az a kuberteni gondolat, hogy a részvétel a fontos, a játék maga, ahogy az olvasás öröme is nagyon hasonló. Nem így van?
Értem, csak most nem, igazából nem Kuberten volt, hát de végül is lehet Kuberten is.
Például Kuberten az olimpiákkal kapcsolatban én így tudom, hogy a részvétel a fontos, nem pedig, hogy virítani mindenképpen, hiszen, jaj, megígértem, hogy nem mondok politikát. Szóval a nemzetközi futballmérkőzések a háborúkat pótolják, ahogy volt Honduras, Salvador, háború is a meccs után, nem?
De értem, de hogy számodra melyik sportoló volt a meghatározó?
Nekem Mésző Kálmán.
Na, tehát.
Voltam, és a szikla, milyen szikla, nem is tudom, hogy emlegették.
Szőke.
A szőke. Szikla. Igen. De ez, mondom, a sport maga a csodálatos dolog, maga az élet öröm. De mikor elmegy a pénz felé, és nagyon, nem kevés él sportolótól hallottam, hogy már gyerekkorában megkeserítették az életét, és úszótól, hogy utálja a vizet, és hát nincsen ingyen ebéd, vagy vacsora, hogyan mondják, de nem szabad a gyerekektől a gyerekkorukat elvenni, akkor sem, hogyha ez a lehetőség, hogy mondjam, a felebelkedést. Nekem mindig eszembe jut, hogy az Egyesült Államokban ugye elmegyek egy picit a társadalom politika felé, szóval vagy a fantasztikus...
Mennyi felszínűbb lenne, ha visszalabíroznád magad, mindegy, nem érdek.
Vagy a sport, ugye, már mai napig a afroamerikaiaknak a nagy lehetősége. Hát nem tudom.
Hát meg a rap, azt hiszem, meg a hip-hop.
De jó lenne, a tömegsportot jó lenne, nagyon jó lenne felemelni, hogy minél többen részt vehessenek benne, hiszen mozogni jó, a mozgás maga az élet, és játszani kell, játszani is enged, mondom a gyerekek.
Igen, meg nem emel föl senki sem. Köszönöm szépen, hogy hívtál, István.
Én is köszönöm.
Viszonthallásra, szervusz. 24.06.953, tehát 24.07.953 József Attila halálának volt az évfordulója a napokban. Nagyon szép megemlékezések voltak, meg nagyon jó tartalmak kerültek elő a temetéséről szóló beszámolókról. Nyilván önök is, ti is láttátok. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot!
Jó napot!
Miklós vagyok.
Én is. Boldog névnapot, hello.
Boldog névnapot. Szóval, hogy amiatt telefonálok, mert én nem vagyok egy sportember, mert elég korán kiderült, hogy nekem van egy asztmám, és elég nehéz állapotba kerülök, ha sokat mozgok. Bár úszni szeretek. De hogy egy példakép, ugye az a kérdés.
Igen.
És egy nagyon érdekes történetet tudok elmesélni, ugyanis én egy olyan kollégiumban laktam Szolnokon, mikor tanultam, hogy ott volt egy nagy sportélet akkoriban, a szolnoki MÁV-nak van egy ott, és mai napja azt hiszem működik egy ilyen sport egyesülete.
Aha.
És akkor ott sportolt a velem együtt, és hát nyilván 16 évesek volt. És akkor ott volt elég komoly sportképzés, és ott lakott abban a kollégiumban Szalai József, aki atléta volt.
Uh-huh.
És neki az a története, és ő persze nagy példaképünk volt nekünk, hiszen egyrészt ismertük, és egy nagyon jó, mondhatni, hogy barátunk volt, és végül aztán olimpikon lett majdnem, csak azért nem lett olimpikon, mert hogy a Los Angeles-i olimpiát bojkották.
Igen, kihet, igen.
És nem tudott kijutni az olimpiára, és ekkor abba is kellett, hogy hagyja. Tehát ő úgy döntött, hogy már így mert iszonyatos munkát belefektetett uh-huh. ebbe a dologba, és akkor nem tudott kimenni. De minden esetre ez egy nagyon jó példakép volt számra, hogy ő mennyit dolgozik, mennyit küzd, mit edz, és mellességekben is zsenesen jó tanuló is volt, tehát nekünk ott a helyben természetesen egy példakép volt, és talán érdemes megemlíteni az ő nevét, mert hát el lett felejtve miatt, hogy nem lett belőle világhírű sportoló, holott erre minden esélye meg volt, azt mondták annak idején, és hát nem csodálom, hogy így az ő karrierje hát ketté tört.
Igen, ugye most a mostani válogatott tagjaival kapcsolatban mondják, illetve hát arról szóltak a hírek, hogy nagyon sokuknak ez lett volna a jövő évi labdarúgó világbajnoksága az utolsó lehetőség arra, hogy egy VB-n játszanak, és hát miután nem sikerült, ezért hát igazából kigolyózódnak ebből a meccsből.
Hát igen, ott is, ugye ez sajnos a korosztályi dolog, ez rányomja végig minden sportolóra. Egyébként én nagyon kedvelem a sportolókat a munkám révén, én sokat dolgoztam médiában, és ott is sokat találkozhattam sportolókkal, és hát egy ragyogó koponyák, rendkívül jó fejek, imádni való emberek mindannyian, meg nagyon tisztelem is őket, hogy micsoda erőfeszítéssel érik el a céljaikat, és hogy mennyi munkát fektetnek mindenbe vele. Úgyhogy én nagy szurkolójuk vagyok számos esetben, mindenféle sportágoknak. Persze ugye nem nagyon jegyzem az első vonalon kívül a többieket, inkább csak az érmeseket, meg akik bejutnak valamilyen nagyon sport eseménynek a döntőjébe. De minden esetben ez egy nagyszerű dolga a sport, bár ugyebár a verseny sport, arra már rárakódott annyi minden ilyen adminisztrációs, meg egyéb ilyen rögtön dolog, hogy nagyon sokan igazándiból ilyen, hogy is mondjam, csak akik nem sportolók, ezeknek biztosít megélhetést, és időnként már olyan érzésem van, hogy ez is bizonyos értelemben hát ilyen ipari dologgá kezd válni. Ezt mindenről sportolók nem tehetnek, elvízik a maga munkáját, küzdenek, lelkesek, és hozzák, ha lehetséges az érmeket, egyrészt maguknak, másrészt meg hát nekünk, meg hát Magyarországnak, úgyhogy minden becsületet, meg tiszteletet megérdemelnek, én szerintem. Úgyhogy én nagyjából csak ennyit tudok mondani, példaképként Szalai Józsefet, ugye fontos lenne emlékezünk az ilyen emberekre, hogy méltatlanul eltűntek a versenysportból, meg ismerettségből, hogy hát micsoda munka veszett kárba azzal, hogy egy őrült politikai időszakban a sporttal akartak politizálni, mert nem is tették sajnos.
Igen.
Úgyhogy én szeretem volna mindent sem mondani, úgyhogy örülök, hogy beszélhetünk.
Én is köszönöm, viszont hallásra. Szervusz!
Köszönöm,
24.06.953, 24.07.953, Viberen 06.30.30.30.953. Na, csak annyit, hogy megenged, hogy emlékezzük meg a gombfociról is, csak így általad írta Tamás. Lehet, hogy meg fogunk emlékezni bővebben is a gombfociról, föl is írjuk a listára. Teherautók is vannak, európai nagyvárosokat is szeretnék annóztatni. Szóba került Görögország, Róma, úgyhogy hogy van egy csomó, és hát tudjátok, amit mondtam, hogy az eltűnő szavainkat is szeretném összeszedni a ti segítségetekkel, azokat a szavakat keressük, amelyeket a ti családotokban, önök családjában használnak, de aztán rajtad kívül senki sem érti azt, hogy mire is gondoltok, hogy miről beszéltek, amikor ezeket a szavakat használjátok. Halló, napot kívánok!
Jelenleg Kockás Tamás vagyok.
Hello Tamás!
Egyrészt boldog névnapot.
Köszönöm szépen.
Nekem is nyugodtan említheted a vezetéknevemet.
Hello, Kockás Tamás! De te nem sportolsz.
Én? Hát mostanában elég keveset, de egyébként alapvetően én fociztam, és szeretek.
Aha.
Teniszeztem nagyon sokáig, és az én két extrém favoritom az a három, gördeszka, görkorcsolya és a downhill. Meg a snowboard.
Azt értem, csak azon gondolkodtam, azért volt egyfajta ilyen csend a mikrofonnak ezen az oldalán, mert azon gondolkoztam, hogy ezekben a sportágokban kik azok, akik olyan hatalmas nagy pengék, hogy miattuk elkezdik az emberek ezt csinálni.
Nézd, az első az nyilván a foci volt. Nekem ott nagypapám volt a példaképem, mert a Kispestnél játszott, aha, még annó a Puskásöcsinek az apukája volt az edzője, és még annó, hát így óvodás serülőként nagypapám tanította meg, hogy hogyan lehet megcsavarni a labdát külsővel, belsővel, és az nagyon jó volt. Először pont akkor költöztünk ki Németországba, ott két csapatban is játszottam, nagyon jó volt, és nagyon tetszett, mellette ott kezdtem el 6 évesen gördeszkázni, akkor nyilván Tony Hawk volt mindenkinek a mindene.
Ő egy isten volt ebben a műfajban?
Igen, hát róla csináltak mindenféle különböző játékot is, PlayStation-re, Xbox-ra, stb. Az nagyon-nagyon menő volt, de Santa Cruz is nagyon menő volt, mint név, meg még sorolhatnám. De azt én nagyon szerettem, meg a görkorizást, görkoriban Németországban szponzorálni is akartak, csak akkor költöztünk haza, úgyhogy akkor az így kimaradt. Uh-huh. Teniszben is nagyon jó voltam, mert kint Németországban a Bundesland a régióban, tartományi régióban, ott első másodosztályban játszottam, volt külön tanárom is. Azt nagyon szerettem, utána, amikor hazaköltöztünk, azért hagytam abba a sportszerűen ténylegesen, mert anyukám megtudta, hogy mennyibe kerül az MTK-nál a tagsági úgyhogy mondta, hogy azt inkább felejtsem el.
Sokba került?
Nagyon. Hát gondolj bele, hogy 99-ben csak a tagsági volt 40 ezer.
Oh.
És akkor még nem voltál versenyen, nincs meg az ütő, stb. Edzése. Igen. Ezt megértettem, oké, okay, azt így valahogy nem csináltam tovább. A nagypapám elintézte azt, hogy próbálok darálni.
Mm-hmm.
Hogy amikor hazaköltöztünk, hogy a vasas ifiben az öcsémmel bekerüljünk, mert az volt akkor a legjobb ifi, be is vettek volna, csak anyukámnak az volt a véleménye, mint ezt valamelyik hallgató is mondta, hogy nagyon messze van, és akkor inkább tanulni kell. Anélkül is tudok tanulni, úgyhogy Budafokon kötöttem ki a BMT-nél, ott még gimi után is játszottam, de utána bedobtam a törölközőt, mondtam, soha többet Budafokra sem megyek, na most ott élek a barát, a feleségemmel, budafoki kiderült. A downhillezést azt pedig, hát azt a feleségem nem tartja olyan jó ötletnek, mert nem egyszer törtem már össze magam.
Az biztos.
Hát igen, de
egyszer downhilleztem. Nagyon.
Ne, bocs, hogy ezt ott vártam.
Ja, egyszer downhilleztem, azóta sem. Tehát mondták, hogy figyelj, Miklós, a downhillnél az a lényeg, hogy ne fékezzél, hanem mindig iszonyatosan tekerje. És aztán fönn voltunk ezen a, ott a Pirisboros Jenő fölött, azon a, nyilván van neve annak a hegynek, de már nem emlékszem rá, nagy kopasz, kis kopasz, vagy valamilyen ilyesmi. És aztán ott mentem, tekertem, és aztán volt egy ilyen, egy nagyon éles hajtűkanyar, ahol azt gondoltam, hogy fékezek. És aztán fékeztem, és hát szépen beleestem a szakadékba. És az én Gebriákos barátomnak az első dolga az volt, hogy lefényképeztem, mint ott vagyok a szakadékban, nyakamban a biciklivel, és csak utána jött, és kérdezte meg, hogy minden rendben van. Na, ennyit a downhillról.
Na, egyébként a downhillben, csak egy tűkanyarra mondva, ott előtte egy kicsit lassíthat, de utána megengeded, és bedőlsz.
Hát ez történt. Megengedtem és bedőltem a szakadékba.
Jó, hát bedőltél, csak arccal a másik irányba.
Igen.
Jó, oké, értem. Na mindegy. Szóval így nem tudom, nekem a sport az nagyon sokat jelentett, mint az iskolában is, főleg Németországban, amikor együtt mentünk, így úgymond iskolacsapat, a hat osztályból össze voltunk válogatva, és akkor mentünk mindenféle, tehát így badmintont is játszottunk, nyilván focit, gyephokit, és volt egy nagyon barátom osztálytársam, akivel viszont mindig egymás ellen játszottunk hivatalosan, mind fociban is, mind teniszben is. Viszont amikor együtt játszottunk, akkor hátrafordulva is csak annyit szóltam, hogy Alex, és tudtam, hogy hol lesz, amikor meghallottam a hangját, és már rúgtam oda a labdát, és teljes, nagyon jól össze tudtunk játszani. Tehát a csapatportnak is szerintem megvan az a varázsa, hogyha össze tudtok dolgozni.
Hát azt hiszem, hogy a labdarúgás az pontosan erről szól.
Igen. Hogy legyen építő jellegű. Igen, így van. Mert a teniszben ott lehet maximum, hogyha páros játszol, akkor oké, a másikra vagy hivatkozva, és hogyha azért összeszokott páros vagytok, akkor tudjátok, hogy melyik fogja lecsapni, vagy odébb megy, átengedi, és hova fog helyezkedni, kifut előre, hátra, jobbra, balra. Igen. Mert egy Vasolnom viszont ott nem volt szabad, amíg törnyszerztem, mert egyszer megtudta a még akkor világlagisten játszott az edzőm Németországban, egy szlovák srác volt, Marek, nem tudom mi a vezetéknevet, és megtudta egyszer, hogy előző nap apámmal elmentem vasolni, és másfél órán keresztül kergetett, nem a pálya körül, hanem az egész blokk körül.
Aha.
Hát nem volt. Na mindegy, szóval így a sportnak, mondom, nekem egyébként így a nagypapám volt abszolút az ikon, így fociban, egyébként Lothar Matthäus, vagy én soha nem voltam kapus, de Oliver Kahn az verhetetlen. Na mindegy, szóval így én ennyit szerettem volna mondani, meg az, így az extrém sportok, én mondom, én azokat nagyon szeretem.
Köszönöm szépen, hogy hívtál, Tamás.
Nagyon szívesen, és akkor még itt szép délután, és boldog névnapot.
Kösz. Hogy írta Gábor, hogy kis és nagy kevés. Igen, amit én nem tudtam. Köszönöm szépen. Hát ez a tájfutás. Na, akkor most egy könnyű zenei felvétel van, amíg a következő hallgató megérkezik. Aztán, ha nem érkezik meg, akkor lehet, hogy ráfordulunk a következő műsorszámra. Hamarosan megérkeznek a vendégek, illetve a szereplők, akik délután 5 órától fogják figyelemmel kísérni és közvetíteni az önök számára Krasznahorkai László beszédét, illetve utána arról fognak beszélni, hogy mi is ez, de erről még előtte is beszélgetni fogunk.
Nem senki, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni?
Éltek-e még régi lányok, vagy alusztok már, vagy alusztok már? Vizes homokban, sárból ágyon, sok fehér babáim, fehér babáim, fehér babák. Mi történt? Mi történt, lányok? Hová tettétek sok régi lányok? Vízes homokban, vagy hol bújtatják? Hová tettük el? Veszítettük el, és dobáltuk el. Ó, kérdeznék, ezt mondanátok, elszakadt inged, régi kabátod, nálunk találod, elvittük magunkkal. Homokból, ágyból, vízbe és sárba, mi fehér babák. Éltek-e még régi lányok, vagy alusztok már, vagy alusztok már? Vízes homokban, sárból ágyon, sok fehér babáim, fehér babáim, fehér babáim. Valami lányok, rajtatok látom, rajtam látjátok, elveszett végig, hogy ti bújtatjátok, ti fehér babáim, fehér babák.
Azt az egyik kedves hallgató így felsorolta azt, hogy milyen sportokat űzött, anélkül, hogy lett volna idol nála: úszás, művészi torna, tenisz, futás, pingpong, síelés, kézilabda, röplabda, gördeszka, bringa és a tékvándó. Na jó, a tékvándónál nyilván volt, írja a hallgató. Ki volt? Azt mondjuk így megírhatta volna a kedves hallgató, hogy tékvándónál ki az idol. És Azt képzeljétek el, hogy azon gondolkodtam, hogy ugye futásban nekem igazából barátaim vannak, meg olyan emberek, akiket nagyon szeretek, meg nagyon nagyra tartok, de hogy a legnagyobb öröm az volt, amikor egyszer azt hiszem a Simonyi Balázs csinált egy podcastot a futásról, és abban nagyon hosszasan beszélgettünk mindenféle dolgokról, és abból az derült, és akkor utána valaki így rám írt, hogy ő most azért fog elkezdeni azt hiszem sportolni, vagy futni, mert hogy annyira meggyőző volt, meg annyira inspiráló volt az a beszélgetés, amit ott folytattunk. Hát annak az ember időnként örülni tud. Hamarosan egy hallgató érkezik, még van aztán, hogy szép lassan megérkeznek a vendégeink. Nincs még itt a kedves hallgató? Aztán szép lassan meg látok én is összepakolni egyébként. Most már elkészült a stáblista is. Halló, jó napot kívánok! Igen, ön van adásban. Jó napot.
Igen, hát üdvözöllek, János Kispestről. Következő rövid, de velős történet lesz. Előre lelövőampain dr. Bárány István, többször is úszóbajnok. Tehát a következő van, hogy hát mi 57-ben anyám ma voltunk lenne a balt, úgyhogy apám szegény nem ért rá, és akkor a hugommal meg az unoköcsémmel, és megtanulhattam volna úszni, ha egy jó indulat, azt hiszem a Gondok volt, vagy valamilyen ügyintéző ember, anyám kollégája, egy ilyen teherautó úszógumi, vagy teherautó belsőt.
Ja, IFA belső, ugye, az úgy általában ment, igen.
Úszógumi, tehát egész nap a vízben voltam, de ráfeküdtem, tehát itt akkor ez úszás biztonságom kicsit hiányos maradt. Hát meg Kispest, itt volt egy strand, hát ott volt egy nagyon mély vízű medence, minden évben valaki belefulladt. Volt úgy, hogy egy vérpár sajnos két srác, és akkor utána átépítették az egészet, úgyhogy akkor meg se kélet. És akkor a rövid történet annyi, hogy én azért hadd mondjam büszkén, a második Rákóczi gyakorló közgáz szakközépbe jártam, külsős osztály volt, az Akácfa és a Veselény sarkán. Hát ez a patinás egykori felső kereskedelmi. És volt egy nagyon jó testnevelés tanárunk, Juhász tanár úr, ha még él és hallja, akkor én üdvözlöm őt, mert nagyon kedvenc tanárom volt. Na most akkor első végén elmentünk a Széchenyibe, és akkor ott fölmérte az úszás tudást. És úgy ítélte meg, hát talán azt mondom, hogy szerencsémre, hogy én nekem bizonytalan az úszás tudásom. Hát ilyen gyors úszás templószerűben csapkodtam minden. És akkor így akkor el kellett mennem a sportuszodába, ahol hát többen az iskolából, aki bizonytalan volt, stb. Akkor ott megjelentünk. És akkor egyszer csak megjelenik egy ősz úriember, egy ilyen elég vékony, hát az akkor ilyen magyar, ilyen úszó, vagy fürdőköpenybe, bocsánat,
igen,
és vietnámi gumipapucsba.
Alap, persze.
És hát olyan eleganciával bemutatkozott, hogy ő dr. Bárány István úszóbajnok, aki egyébként egri volt, nagyon jó volt a vízfekvése, tehát ilyen alkati adottsága volt, és hát tényleg nagyon szerint előadta, hogy ő mindenkit le tudott győzni, többször is magyar bajnok, Európa bajnok, de olimpiai és világbajnok nem lett a Johnny Weissmüller miatt, ugye a Tarzan.
Igen.
Aki pont ő vele egy időbe úszott, és a Tarzant azt ő sose tudta megelőzni. És akkor utána elkezdte az úszás oktatást, ami hát sajnos nem tartott hosszú ideig nekem, mert ugye először még hát jó idő volt, szeptember, tehát vénasszonyok nyara, stb. Akkor ott volt egy ilyen melegvizes kismedenc, már nagyon régen nem voltam sportuszodában, ott volt egy ilyen műugró rész is mellette. Hát először ott kezdtük, és akkor tudományos precizitással kidolgozt, hogy először a vízfekvést tanuljuk meg, volt valami segédeszköz, úgy emlékszem, mint ha valamilyen fa.
Igen, egy ilyen falap nyilván abba kellett kapaszkodni, vagy műanyaglap.
Igen, mikor már megvolt a vízbiztonság, így ítélte meg, tehát hogy magyarul megtanultuk, hogy lehet lebegni a víz felszínén, ugye megfelelő testhelyzetben meg, stb., tehát hogy ez hogy működik. Akkor viszont átmentünk a nagy medencébe. Most az volt a nagy baj, hogy ugye a belső nagy medencét, tehát a szelfú, hát a világű, hát
a sportolók
kortársaim voltak, ugye a nagyok, tehát a Faragó, a Csapó, Dudi, és akkor nem sorolom tovább ezt a generációt. Tehát kiszorultunk a külső medencébe, tehát hogy kiszaladtunk ott az épületből, akkor jobbra kellett menni. Na most hát azért jöttek a csípős ilyen októberi napok, mit tudom én hány fok. fok volt akkor, úgyhogy amikor beugrottunk a 20 fokos medencébe, az kimondottan melegnek tűnt. És hát sajnos itt a történet vége, hogy bár így akkor megismertem a Bárány Istvánt, aki lehet, hogy látott volna bennem fantáziát, bár szerintem későn kezdtem volna, meg hát Kispestről a sportuszod azért ez elég nagy logisztikai próba lett volna, de valamilyen, hát nem tüdőgyulladás volt, de valami olyan javaját így összeszedtem itt a külső medencébe, tehát ugye megfázhatta, vagy nem tudom micsoda, nem volt lázat, egy hónapot.
Ezzel véget ért a úszókarrier. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Van, tehát ennyi a rövid történet. Tehát még egyszer, dr. Bárány István, Isten nyugosztal, egy nagyon nagy ember volt, és főleg az megfogott, hogy mint egy igazi magyar gentleman.
Köszönöm szépen, hogy hívtál. Hát igen, a fürdőköpeny és a vietnámi papucsban az ember alap, hogy...
Úgy is látszott, hogy ő egy igazi úri ember.
Igen,
most a legjobb, a szó legjobb értelmét.
Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Úgyhogy ez a rövid történet.
Viszont hallásra. Iván azt írja, hogy 90 körül az akkori barátnőm vállalt nyári munkát, a Margit szigeti úszodában kellett gyerekekre vigyázni, akiket egy edző tanított úszni. Gyakorlatilag ők, egyetemista lányok próbálták lelkileg összeszedni őket, miután az edző belökte a vízbe, lenyomta a víz alá, hozzávágta a papucsát, stb. Nem hinném, hogy közülük bárki szívesen sportolna, azóta érkezett a 06303030953-as Viber számra. Halló, napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, én vagyok onnan.
Igen, ön.
Pali vagyok, Zahár Pál vagyok különben teljes nevemen. Tulajdonképpen én nem ilyen nagy elődről szeretnék mondani, de talán tanulságos, és talán sokaknak talán maga adódik az életben, hogy valami hasonlóval találkoznak. No. 81-ben, hát ez mutatja, hogy elég öreg vagyok, 81-ben állást változtattam, és bekerültem egy olyan helyre, ahol egy nálamnál egy 5-6 éve idősebb kolléga volt a, hát egyik főnököm.
Igen.
És feltűnt nekem, hogy minden korra reggel bejön fürdőköpennyel a kezébe, és akasztja ki a radiátorra, és aztán utána hát fedi össze magát, és kezd el dolgozni. De megkérdeztem tőle, hogy előbb, amikor már egy kicsit bemelegettem, hogy mi történt, és mi van vele, és kiderült, hogy 8 éves volt, amikor hát a üldözések során a szüleit elvitték, és a papája őt megmentette, úgyhogy belökte egy nyílóban lévő kapuba, és 8 évesen ott a városban az ostrom alatt hát pószált, és egy akna eltalálta a lábát, és a combból levágta. És hát amputálták, rendbehozták, és aztán elkeresték egy rokont, és egy idős nagynéni aztán felnevelte őt, és egy illet orvos. És tulajdonképpen volt egy családi adottsága, hogy hízásra hajlamos volt. Igen ám, de protézissel közlekedni, mert ez nem olyan egyszerű dolog, ha a súly nagyon megnő, akkor a protézis nyomja. Sok küzdelmet jelentett, tehát ő nagyon sokat foglalkozott a súlyával és egyáltalán az erőnlétével, és ennek következtében minden kora reggel a kezdett, és ott leúszta maga X hosszát, mindig mondta, hogy mennyi, de ezt már nem jegyeztem meg, 40-50 hosszán, az 1 kilométer körüli távolságok voltak, és ezt folyamatosan diétával kiegészítve végig-végig csinálta az együtt töltött időnk alatt egész idő alatt, tehát ez több 10 év. Hát ugye én akkor először csináltam ezt, aztán azt úsztam, aztán kiderült, hogy alkalmatlan vagyok, még gimnazista koromban, vízilabdázni próbáltam, de annak kicsi vagyok, meg súlyom sincs. Van egy csomó olyan dolog volt, amit megpróbáltam, irigykedtem a korábbi munkahelyemben, a teniszpálya ott volt az udvaron, és hát a többiek ott teniszeztek, teniszezni nem tudtam. Hát azt ugye elkezdtem egy kicsit, megpróbáltam, és aztán összejött később egy teniszparti, de tulajdonképpen ettől a kollégámtól tanultam meg azt, hogy a rendszeres, fegyelmezett sporttal az egészséget karba lehet tartani, és
igen,
elszégyeltem magam, és akkor én is utána néztem, hogy mit tudnék csinálni. Ugye jobb, nem adódott. Gimnazista koromban próbáltam úszni, csak hát a 3-4 ezer méterek azok nekem nem jöttek össze. Így aztán abban maradtam magammal, hogy én is elkezdek úszni, és gyakorlatilag szinte addig folyamatosan más kiegészít a tenisz mellett, azért a teniszt is elkezdtük ugye a kollégákkal együtt csinálni, és az nagyon jól ment. Nagyon jó csapat jött össze egy az osztályról, ahol dolgoztam. Hát mindaddig, aztán majd visszatérek, mindaddig, amíg szegény egyik kollégám a pályán meghalt szószoros értelmében, és így a csapat szétesett, és így megszűnt, megnyílt a tenisz, mi maradt hátra, az úszás. És az úszással meg hát a Covid az betett mindent, az mindent megváltoztatott, úgyhogy az úszásból is kiestem. És akkor nem maradt más hátra, mint korábban fiatal koromban volt, és akkor még egy példakép.
Igen.
Még egy verseny, egy kajak versenyző volt a Stég szomszédom. Nekem van egy faházam, egy a Soroksári Dunár mellett.
De jó.
Közvetlen Stéggel. És ő mindig jött rá, kajakjár, olyan keskeny kajak volt, hogy egyáltalán egy 100 kilós ember. Azt néztem, hogy egyáltalán felül marad-e. Hihetetlen gyorsasággal elment 20 kilométert, tisztelt, mint semmit nem csinált. És aztán megkértem, hogy tanítson meg kajakozni. Ez körülbelül 10 éve volt. 10 évvel ezelőtt hát megtanított kajakozni, és akkor vettem egy kajakot, tehát nem ilyen extrém keskenyet, hanem egy olyat, amivel úgy én is el tudok menni, nem egy túra, mert azt nem szeretem, annál azért jobb, mert az haladni is kell. És az ilyen 2-3 év alatt megtanultam annyira, hogy elég sokat megyek naponta, amikor módban van, és miután most már nyugdíjas vagyok, és csak részállásban dolgozom, így én elkezdem az idényt, hát ugye március végén,
de jó.
És befejezem, hát most jöttem be a vízről körülbelül egy fél órája, 3-4 órája, és amikor így módon van, akkor megyek 6-8 kilométert, és hát ez két nyár alatt mondom, mert az órámat két éve vettem, 2 nyár alatt ez 1200 kilométer.
Gratulálok hozzá, el kell, hogy köszönjek hát tőled.
Nyár, mert ugye most is december van, és most is most jöttem be, tehát
ja, persze.
Kétszerben inkább így mondom.
Igen.
Most akarom eltenni a hajót, éppen kín vagyok.
Igen, hát tudjuk jó, hogy nem vagyunk cukorból. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Úgyhogy, hát ezt akartam csak tulajdonképpen elmondani, hogy a példa, hogy az egyik egy emberi sors példája, és hát mire veszi át ember, hogy lelkiismert fudalása egyenlően nem csinál semmit, a másik pedig mire képes ilyen körülmények között. Itt pedig a lehetőség ez adódott, hogy egy élsportoló megtanított, és meg tudta nekem mutatni, válogatott kajakozó volt, meg tudta nekem mutatni, hogy lehet gazdaságosan nevezni, hogy mégis úgy érez, hogy csinálsz valamit.
Köszönöm szépen, hogy hívtál. Viszont hallásra! Közben azt írja Judit, hogy üdvözlöm, a 2 évvel ezelőtti úszó tanultársamat szerintem akkortájban jártam én is az Bárány úrhoz a sport úszodába. Most elkezdtek beesni a Viber üzenetek, de hál' Istennek itt vannak a pajtársaim, akik felkészültek a következő 1,5 órára. Szervusztok, jó napot kívánok!
Szervusz, Pansz, Nagy Bertóni! Köszönjük, hogy beengedtél minket a stúdióba. Mindenképpen nagyon fontos esemény vagyunk itt nálad. És el akarunk venni tőled egy pár percet, mert hogy az irodalmi Nobel-díjasunk, Kraszna Horkai László most fogja elmondani Stockholmban az úgymond ünnepi nagy beszédét,
igen,
ami 5 órakor kezdődik, és erre időben föl kell készülnünk, meg hát röviden talán el is mondanám.
Így megfogjuk egymás kezét, vagy egymáshoz érintjük, vagy hogy legyen.
Egymás szemébe nézve, hallgatjuk végig.
Majd 40 év múlva az Annó Budapestben ez lesz a téma, hogy mit csináltatok, amikor Kraszna Horkai elmondta a stockholmi beszédet, és akkor valaki betelefonál.
És majd mondta.
A járókeretes Punks Not Dead-nek, akiben így áll majd itt, és...
De gonoszak vagytok.
Optimisták, 40 év az távlat?
Hát persze. Mire és te is itt leszel, hát Miklós. Van.
Mire számíthatunk a kedves hallgatók az elkövetkezendő 2 órában?
Nos, hát
a annyira szép jövőben. Ez a könyv, ez a Kraszna Horkai.
Nagyon, én még nem olvastam végig, de gyönyörű.
De várjál,
nem érdekel, nagyon szép a tördelése, meg az egész.
Szép
az igazi rádiós műfaj, egy könyv látványát dicsérni.
Jó, de akkor figyelj, de azért a vendégeinket hadd mutassam be, hogy tudjuk, hogy kivel beszélgetünk, meg te is kivel beszélgetsz. Ugye itt van velünk Váradi Júlia, és Szegő János, aki a Magvető kiadónak a szerkesztője is, és mint ilyen
nagy szerepe van, és műsorvezetője is. Azt hozzákorom tenni mindenképpen, hogy a Klubrádió kulturális csapatának
mielőtt,
a jeles műsorvezetői ülnek itt velem, akik kommentálni fogják.
Ebben a pillanatban
el vagyunk égyeztetve. No, és ugye a János azért is van itt, mert mint a magvető szerkesztője, ő gyakorlatilag végigszerkesztette a könyveit, vagyis
hát az elmúlt 15 év könyveit, igen, mert azért, amikor a Sátántangon megjelent három évesen, még erre még nem vállalkozta. Korabeli gyerek voltam, édesanyám szerint,
János pedig nyugodtan megteheted.
Húzni már lehet, hogy tudtam volna a szövegből akkor is Irka-Firka, de szerencsére nem, úgyhogy 2011 óta szerkeszthettem Krasznorkai László műveit a magvetőnél.
Annyit akkor megengedtek, hogy az én stábomnak megköszönjem a segítséget, tehát hogy elmondjam, hogy
Pályán Márkó... Te nem akarsz itt maradni utána?
Nem. Dolgom, és a kutyát kisétáltatja meg.
Ja, igazad.
Majd hallgatlak benneteket. Pályán Márkó volt a szerkesztő, Pálinkás Juan készítette a videót, én Punks Naded Miklós voltam, Balogh Krisztián, Korzenszky Judit, Bíró Veronika és Kuruc Áron segített a műsor lebonyolításában, egy hét múlva találkozunk, nevezesetek részegen, ha kábítószert fogyasztatok, tudjátok, hol a tár, give peace a chance, Putyin rohagy meg, Vihallás.
Bocsánat, jaj.
Igen.
Elnézést, jó napot kívánok!